Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Folytatjuk a beszélgetést Bebesi Dániellel, az Erste alapkezelő senior portfólió menedzserével. Érintettük tehát a forintot is, hogy milyen várakozásaid vannak, és itt már azért a hazai makrogazdasággal kapcsolatban is kiderült rengeteg lényeges tényező. De mennyire számított kiemelkedőnek a hazai kötvénypiac tavalyi teljesítménye?
Egy brutálisan jó év volt a hazai kötvénypiacon a 2023-as. Ez a Max Indexnek 25% körüli teljesítménye, az egy kiugró teljesítmény. Annak figyelembe vételével természetesen nominális értékekről beszélünk, tehát nem inflációval kiigazítva, de a kamat csökkentések és a hozamok meredek varázs az egy nagyon nagy erősödést hozott az állampapírpiacon 23-ban. Persze a 23-as teljesítményt is úgy kell igazán értékelni, hogy az ember mellé teszi a 2022-es évet, amikor meg ennek az inverzét láttuk, hogy a 2022-ben meg egy 20% fölötti gyengülés volt a hazai állampapírpiacon, az egyik leggyengébb volt a feltörekvő piacon, a 2023-as az egyik legerősebb országnak számított Magyarország az állampapírok teljesítményét tekintve, és 24-re, az idei év elejére azt látjuk, hogy azok a hozamszintek, amik így a tavalyi év erősödésével kialakultak, azok egy nagyon agresszív kamatcsökkentési várakozást tükröznek. Tehát, hogy a 10 éves magyar állampapír az a 5,5% körüli szinten van, azért az azt árazza, vagy egy olyan kamatcsökkentést áraz az MNB-től, aminek a végpontja 4-5% közötti szint valahol, tehát a jelenlegi 10% fölötti szintről. Tehát, hogy egy nagyon kedvező kép van. Nagyon sok dolognak kell támogatónak maradnia, vagy továbbra is pozitív híreknek kell beérkezni ahhoz, hogy ez így mehessen tovább.
Tavaly év során egy nagyon jelentős dezinflációs folyamatot láthatunk a hazai gazdaságban, hiszen a januári közel 26%-os szintről 5,5%-ra csökkent az infláció decemberre. Mennyire tarthat ki ez a dezinflációs folyamat az idei évben?
Ugye az infláció esetében ez valószínűleg még egy-két hónapig így is lesz. Tehát az a nagyon erős dezinfláció, amit láttunk 2023 második felében, az valószínűleg az idei év első negyed évében, vagy első felében még mehet tovább. Lehet, hogy ez az inflációs pálya az még az MNB decemberi inflációs jelentéséhez képest is kedvező lesz. Mi ugye úgy számolunk, hogy 2024 tavaszára, tehát március-április a 4% alatt lesz a magyar infláció, és lehet, hogy a nyári hónapok, vagy kora ősszel, szeptemberben 3,5 alá is beeshet. De ugye az infláció az mindig egy késleltetett változó, tehát hogy az erős dezinfláció, amit most látunk a magyar gazdaságban, az inkább a 2023 első fél évének a hozománya. Tehát amikor volt egy forint erősödés, nagyon lelassult a belső kereslet Magyarországon, nagyon erős dezinfláció zajlott a nemzetközi piacokon, tehát a nyersanyagárak nagyon gyorsan csökkentek, és azok a változások, amikről korábban beszéltünk, hogy a magyar gazdaságban mehet, hogy elindulnak 2024-ben, tehát ez a belső fogyasztás fölpörgetése, a gazdasági növekedés általános gyorsulása, az lehet, hogy ezt a dezinflációs folyamatot megakasztja. Nem tud az infláció tartósan 3% vagy 3%-os jegybanki cél közelében maradni, és ezért ez az látszik a kötvénypiacon, hogy azok a nagyon optimista várakozások, amik jelenleg kialakultak, azok lehet, hogy még egy-két hónapig hajtják a hozamokat lefele, de utána azért jó lesz megnézni, hogy az infláció mondjuk a 3,5% körüli első fél éves mélypontokról milyen irányba indul majd el. Mert hogyha a belső fogyasztás felpörgetése elkezd visszatolni, tehát 4% fölé gyorsítani megint az inflációt, akkor az MNB nem fogja tudni 4% vagy az alá levinni az alapkamatot. Tehát hogyha az a magas nyomású gazdaság fog működni, akkor annak már láttuk a hatásait, amire utaltam már 2016 és 2020 között, egy olyan globális környezetben, amikor a fejlett piaci infláció nagyon alacsony volt, akkor is Magyarországon azért folyamatosan felfele trendelt az infláció. Most ugye a nemzetközi piacokon is egyelőre azért magasabb inflációs környezet van, mint amit a 2010-es évek második felében láttunk, hogyha ez párosul még egy hazai magas nyomású gazdaságpolitikával, növekedést ösztönző gazdaságpolitikával, akkor valószínűleg itt sem tud a 3%-os szint közelében stabilizálódni az infláció, és akkor ezek a hosszú hozamszintek se tudnak megmaradni.
a nemzetközi folyamatok hogyan képeződhetnek le a magyar piacon, milyen befolyása lehet a nemzetközi inflációs folyamatok alakulásának a magyar kötvénypiacra nézve.
Ugye nagy kérdés egyébként ebből a szempontból, hogy a fejlett piacokon hova mozdul vissza, vagy mi lesz az egyensúlyi hozamszint. 180 fokos fordulatot láttunk mondjuk a 2010-es évekhez képest az elmúlt években. Ugye a 2010-es években biztos hallgatók is emlékeznek rá, ugye mindenütt arról beszéltünk, hogy úristen, egyre több helyen van negatív hozam, még a negatív hozamok mellett sem tudják a vezető egybankok stimulálni a gazdaságukat, nem elégséges a kereslet, még úgyis alullövik az inflációs célkitűzéseiket, és az volt az általános probléma, hogy lehet nulla alatti kamatokkal működtetni egy gazdaságot. És ehhez képest, hogy az elmúlt pár évben pedig teljesen megfordult ez a kép, a tartósan alacsony inflációkból hirtelen több évtizedes rekordinflációk alakultak ki a Covid után, és akkor jött az a kérdés, hogy az elmúlt egy-két évben látott inflációs sokk, ez egy tartós változás a 2010-es évekhez képest, vagy pedig ilyen egyszeri felpattanás a Covid-hoz köthetően. És ez a vita, ez még most sem dőlt el egyértelműen. Ugye 2023-ban, meg 22 végén többségben voltak azok, akik azt mondták, hogy hát ez tartós változás lesz, és hogy azok a közgazdászok, amik amellett érveltek, hogy az átmeneti, azok rosszul gondolták, de most ebből az erőteljes infláció csökkenéssel, amit látunk a fejlett piacokon, egyre inkább erősödik az a kép, hogy ez lehet, hogy mégis csak átmeneti volt, és bizonyos szempontból lesz visszarendeződés a 2010-es évekhez. Valószínűleg azért egyébként nem lesz teljes visszarendeződés. Tehát elég sok olyan strukturális változás van a világgazdaságban, ami nem engedi a teljes visszarendeződést az alacsony kamatokhoz. Ezekről csak azért beszélek ilyen részletesen, mert ugye ez a hazai kamatszint is nagyon erősen befolyásolja. Tehát az, hogy most Amerikában a 10 éves kamat az 1,5%-ig fog visszamenni, vagy 3%-ig, az meghatározza azt, hogy a magyar 10 éves kamat az lemegy 3-ra, vagy 5-6%-on, vagy esetleg 8%-os szinten tud egyensúlyba kerülni. És a fejlett világban, mondom, hogy nagyon, nagyon, nagyon erős vita zajlik most, hogy a Fed részéről mi lesz a hosszú távú egyensúlyi kamat. Tehát, hogy mennyiben rendeződünk vissza a 2010-es években látott alacsony kamatokhoz. A piac egyébként úgy gondolja, hogy valahol 2,5-3% körül lehet az egyensúlyi Fed kamat. Ugye most az 5% fölötti szintekkel még továbbra is nagyon restriktívnek mondható az amerikai egybank, tehát jelentős csökkentést tud eszközölni, hogy az egyensúlyi kamat irányába mozdulhasson el, ami valószínűleg a fejlett piaci kamatokat is egyenlőre, legalábbis a rövideket mindenképp lefelé hozhatja majd, ami az itthoni kamatszinteknek is egy támogatást ad egyenlőre.
Ha a magyar kötvénypiacról beszélünk, akkor a lakossági állampapírok rendkívül fontos és egyre növekvő szerepet játszottak a finanszírozásban az elmúlt években. Tavaly decemberben jelentősen rontották a legnépszerűbb prémium állampapír feltételeit. Hogy látod, hogy ez hogyan hathat a lakossági keresletre, mennyire versenyképes még ez a termék? Illetve, hogyha jelentős keresletcsökkenés lenne a lakossági állampapírok iránt, akkor az milyen hatással lehet potenciálisan az intézményi kötvénypiacra, hiszen a kieső mennyiséget, ha lesz, azt az intézményi szereplőknek kellene majd felszívnia.
Először is azt mondom, hogy egyrészt nagyon jól csökkentették a előre vállalt kamatkifizetéseket vagy indikációkat, mert ugye ez rettenetes nagy költséget tett a magyar adófizetőkre. Tehát most ha megnézzük azt, hogy milyen nagy mértékben ugrottak meg az állam kamatkiadásai, ugye a GDP 4%-a fölé, 4-5% körött régióba kerültek 2023-ban, és valószínűleg itt lesznek 2024-ben is, ami duplázódás jelentette mondjuk a 2021-2022-es szintekhez képest, az nagyrészt azért történt, mert iszonyatosan sok pénzt kellett kifizetni a lakossági állampapírok, nagyrészt az inflációval indexált állampapírokra, és ugye általában azért azt szokták mondani, hogy ez nem túl igazságos történet, mert elég szűk réteg birtokolja ezeket a papírokat, és ugye az általános adófizetők, tehát minden adófizetőre viszont egy hatalmas költséget terhel ezeknek a kamatterheknek a kifizetése. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó dolog, hogy ezt mérsékelték, és az, hogy mérséklik, az nem feltétlenül jelent jelenti azt, hogy, hogy ez nem lesz vonzó termék. Tehát azért a piacon nagyon erős hozamcsökkenést láttunk. Tehát a 2023-as évben brutálisan jó teljesítményeket hoztak a kötvény alapok, verték a lakossági állampapírok hozamait, tehát versenyképes termékeknek bizonyultak, de hogyha előre tekintünk, akkor 2024-ben ugye a jelenlegi piaci hozamszinteket nézve teljesen versenyképes a módosított feltételekkel is a lakossági állampapír szerintem. Tehát a 90% körüli kamat továbbra is egy erős hozamszint. A lakosság ugye mindig azért visszatekintő, tehát megnézi az intézményi piacon, a befektetési alapoknál elért 2023-as hozamokat, akkor lehet, hogy azt látja még, hogy fú, ezek milyen vonzó termékek, azért nem lesznek annyira vonzó, tehát ilyen hozamot nem lehet megismételni 2024-ben, mint amit csinál a piac 2023-ban. Tehát lehet, hogy még azt látjuk szerintem a piacon, hogy még nő a kötvény alapokba az infló, de valószínűleg azért ez fékeződni fog. Viszont nemzetközi oldalról pedig azért azt látjuk, hogy a fejlett piaci kötvény alapokba ömlik be egyelőre a pénz. Tehát, hogy a piac beáratta a Fed kamatcsökkentést, feltörekvő piaci kötvény alapok általában egy ilyen környezetben, ha nincsen durva recesszió, akkor jól szoktak teljesíteni, és ugye onnan külföldiek állományán azért azt látjuk, hogy kúszik fölfele, tehát onnan elég erőteljes kereslet van a hazai papírok iránt. Ugye ezt látjuk egyébként a helyi devizás forintos, meg a dolláros állampapír aukciókon is, hogy elég erős a kereslet a magyar papírok iránt. Tehát én egyelőre nem látok olyan kereslet oldalról olyan veszélyt, hogy hirtelen elapadna a kereslet a magyar állampapírok iránt, hogyha mondjuk a lakosság nem elkezdi visszafogni magát, akkor az intézményi oldal ezt egyelőre ne tudná pótolni.
A jelenlegi érdemben csökkent hozamszintek mellett mennyire vonzó egyébként a magyar kötvénypiac a régiós társakhoz képest?
A hazai kötvények mondjuk relatív árazását nézve, tehát hogyha mondjuk összehasonlítom a fejlett piaci hozamokkal, mondjuk ugye a magyar kötvényeket általában az eurozónás papírok hozamaival hasonlítjuk össze, akkor azért az látszik, hogy van egy nagyon erős felárszűkülés. Tehát mondjuk a 10 éves magyar papírt nézem, akkor az valamilyen 3-3,5%-kal fizet többet, mint mondjuk egy német 10 éves papír, amire azt lehet mondani, hogy ő még mindig mehet lejjebb, tehát mindig erősödhet a magyar 10 éves papír a némethez képest, de azért azt láttuk, hogy mondjuk egy 200-300 bázispontos, tehát egy 2-3% felár, az azért az egy olyan környezetben volt Magyarországon, amikor nagyon jól alakultak a makromutatóink, tehát mondjuk 2014 és 20 között, amikor itt is nagyon alacsony volt az infláció, meg nagyon jó volt a külső egyensúlyunk. Most azt árazza a piac, hogy kicsit ebbe az időszakba megyünk vissza, tehát hogyha bemegyünk mondjuk 300 bázispont alá a német 10 éves fölött, tehát mondjuk 5% lenne a magyar a 10 éves hozam, vagy az alatt, akkor azért azt láttuk a történelmi tapasztalatok alapján, hogy ahhoz egy nagyon jó makrofundamentumok kell, hogy párosuljanak, és ebben nem vagyok biztos, hogy ez fel fog maradni Magyarországon. Ez az alacsony, amiről beszéltünk, mert az alacsony infláció, jó külker egyensúly, de azért látok veszélyeket. Hogyha összehasonlítom Magyarországot mondjuk a közvetlen régiós országokkal, akkor ott is azért látok feszültséget. Ugye a román 10 éves papír alatt tréden a magyar 10 éves, a lengyelekhez képest, ugye a sokkal jobb hitelminősítéssel bíró lengyelekhez képest, csak mondjuk szintén a 10 éves papírnál maradva 50 bázisponttal vagyunk csak följebb, ezek azért elég szűk értékek. Tehát, hogy egy relatív árazást nézem, akkor azt lehet mondani, hogy talán kezd kicsit drága lenni a magyar kötvény. Ha meg szétnézek a feltörekvő piacokon tágabb értelemben, tehát nem csak a régiót nézem, akkor ott is az látszik, hogy az az időszak, amikor a magyar kötvények jelentős felárat mutattak a feltörekvő piacokhoz képest, azért az eltűnt. Tehát most nagyjából megfelel az átlagos feltörekvő piaci hozamszínnek, vagy az alatt van a magyar 10 éves kötvények szinte. Tehát a magyar kötvények nagyjából most már az átlagos feltörekvő piaci hozamszint alatt vannak. Ebből kifolyólag azt mondanám, hogy relatív értelemben nem feltétlenül tűnik most a legkedvezőbbnek a magyar forintos állampapírvétel.
Követsz több feltörekvő piaci, nagyobb feltörekvő piaci régiót is. Van esetleg egy-két olyan egzotikus tipped, ami érdekes lehet olyan befektetőknek, akik esetleg erőteljesebb kockázatvállalás irányába mennének el?
figyelemmel követem a feltörekvő piaci mozgásokat, de nincsen Kelet-Közép-Európán kívül most helyi devizás kitettségem. Azért az látszik, hogy mindenütt megy a dezinfláció erőteljesen, és ennek ellenére van egy-két ország, főleg Latin-Amerikában, ott továbbra is brutálisan magas reálkamatokkal megy a gazdaság. Tehát megnézi az ember Kolumbiát, Brazíliát, azért az látszik, hogy tovább is elég magasak a kamatok, miközben az infláció elég szépen lejött. Tehát lehet ott még tér kötvényerősödésre.
Köszönjük a beszélgetést Bevesi Dánielnek, az Erste Alapkezelő Senior Portfolio Managerének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm, hogy itt értem veletek. Sziasztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.